송 여수 그 산 시계도 미요 있니까 기막 남한 여들아 린민딕 샤기치가
Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök ma este is mindenkit. Hiszik, hogy Isten lelke gazdagon szétárad közöttünk. Úgy számolta a kedves tiszteletes kollégám, hogy 70-en vagyunk. Ez a teljesség száma. Ha még az Úr is itt van közöttünk, akkor nincs semmi hiány. Hát ebben a teljesség jegyében legyünk ma együtt az Úrral. Gyertek, imádkozzunk testvérek, kérjünk áldást együtt létünkre. Istenünk, édesatyánk, örül a mi szívünk valahányszor, a te hívó szavad elérkezik hozzánk. Tudjuk, Urunk, hogy amikor te hívsz minket, mindig megterített asztal vár, mindig elkészítesz olyan mennyei táplálékot, amit ingyen adsz nekünk. Nekünk, akik éhezzük az élet kenyerét, akik szomjózzuk az örök élet vizét. Köszönjük, hogy te teszel minket éhesekké és szomjasakká. Köszönjük, hogy a lelki éhség és szomjúság az egészség jele. Urunk, amikor már nem kívánjuk a mennyei kenyeret, akkor már is rossz jel, hiszen a betegségnek a tünete az. Könyörülj, Urunk, hogy soha ne jussunk ilyen helyzetbe. Hadd legyünk mindig éhesek a mennyei kenyerre, és hadd legyünk mindig szomjasak az üdítő mennyei forrás vízre, hiszen tudjuk, hogy ez tisztít minket, ez üdít fel minket, ez ad új lendületet a mi életünknek. Köszönjük, hogy most is kész vagy szóba állni velünk, és köszönjük, hogy tudod, mire van a legnagyobb szükségünk. Hisszük, hogy azt adod nekünk ma este is. Urunk, nem érdemeljük mi ezt meg, de köszönjük, hogy értemtelenül is jöhetünk eléd, és hisszük, hogy a kegyelem bőséges áradását újra biztosítod nekünk. Köszönjük, hogy irgalmasan lehajolsz, és hisszük, hogy gazdagon megáldod veled való találkozásunkat Jézus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! Isten igéjét a János evangéliumából hallgatjuk ma este, a 11. részből, a János evangéliumának a 11. részéből, a Lázár feltámasztásának a történetéből olvasok néhány verset. A 19. verstől kezdődően olvasom az igét. Hallgassuk csendes, figyelmes lélekkel. A zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon ült. Mondd azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondd néki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondd néki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondanék Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanék így, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő volt. És amit ezeket mondotta, elment, és titkon szólította az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van, és hív téged. Mielőtt ő ezt hallotta, felkelt hamar, és hozzá ment. Drága testvérek, Jézus barátja, Lázár halálos beteg lett. A két lánytestvér, Márta és Mária, üzentek Jézusnak, hogy jöjjön. Mint tudjuk, ez ismerős történet elejéről, Jézus nem sietett Lázárhoz. Mondhatni, hagyta őt meghalni. Persze a két lánytestvér nem értette, hogy Jézus miért nem reagál azonnal az ő kérésükre, miért nem siet gyorsan az ő hívásukra meggyógyítani a halálos beteg testvérüket. Hányszor jut sok ember ilyen helyzetbe? Halálos beteg van a családban. Talán már az orvosok is rég tudják, hogy menthetetlen a helyzet. Vannak orvosok, akik ezt titkolják. Vannak, akik őszintén idejében közlik a családdal, azért, hogy felkészüljenek becsületesen az elválásra. Az én véleményem szerint ez a helyes hozzáállás. Nem köntörfalazni, nem hazudozni körbe egymásnak, hanem ha már látják, hogy közel a vég, akkor ezt a rövid időt is becsületesen fölhasználni arra, hogy megfelelő módon el tudjunk köszönni attól, akit Isten hazahív. Most testvéreim, sajnos a mai világban a halál témája tabu téma. A klinikákon a haldoklókat sokszor kitolják a guruló ágyon egy hűvös folyosó végére, vagy egy másik kórterembe, azért, hogy magára hagyják, és úgy múljon ki a világból. Döbbenetes, hogy sok ember ide juthat ebben a modern, sokszor lélektelenné vált világban, ahol az emberi kapcsolatok már nem olyan egészségesen működnek, ahogy valamikor rég. Amikor tudjuk, hogy a népes család körében, ahol több generáció akár együtt lakott egy fedél alatt, vagy egy udvaron, megvolt valahogy a világból való eltávozásnak is a liturgiája, a szép rendje és menete. Ma már a gólyamese helyett bejött a halálmese, ma már köntörfalazunk sokszor, ma már kitalált szöveggel próbáljuk elterelni a figyelmet a fájdalmas valóságról. Ma már a halál félelemmel sem mer az ember igazán szembenézni, és nem meri azt megfogalmazni, hogy igenis félek. Nos, a halál félelem végig kíséri az emberiség történelmét. Goethéről, a neves német költő fejedelemről, aki egyben híres közéleti személyiség, politikus is volt, fent maradt közismert az, hogy soha nem ment el egy temetésre, sem. Hat asszonnyal volt dolga, spiritista kapcsolatai is voltak, a híres főművének, a Faustnak a főhőse eladja a lelkét az ördögnek, és tudjuk, hogy ez az ember az ő rendezetlen lelki állapota és kapcsolatai miatt nem mert szembesülni az elmúlással, a halállal. 14. Lajosról, a napkirályról tudjuk azt, hogy soha nem akart látni még egy temetési menetet sem. Amikor a palotája alatt egy ilyen vonult el, akkor behúzatta a vastag függönyöket, a sötétítőket, hogy ne is lássa a koporsót, a temetési menetet. Közben azt is tudjuk róla, hogy olyan fenhéjázó, gondolkozású ember volt, hogy azt merte állítani, hogy az állam én vagyok. És tudjuk, hogy ez az egyed uralkodó nem mert szembesülni azzal, ami az élet fölött is úr, a halállal. Éppen azért, mert rendezetlen volt az ő élete is. Modern drámaíró Beckett az Ó szép napok című drámájának a főhősét, Vinnit úgy szerepelteti, hogy be van ásva derékig a homokba, és ott ágál, fésülködik, szépítkezik, veszekszik a társával, adja ki az utasításokat, mintha nem is észlelni azt, hogy derékig homokba süppett életet él. Hány ember életének a módját, az élet vitelét fejezi ki ennek a különös modern drámának ez a jelenete. Hogy nem veszi észre sok ember, hogy a homok húzza lefelé. Süllyedő életet él, közben ágál, beszélget, parancsokat osztogat, veszeked, vagy éppen egyébben van elfoglalva, és nem veszi észre, hogy közben elnyeli őt a homok. Ennek a modern drámának ugyanis a következő jelenetében a főhős már úgy van megjelenítve, hogy a homok a válláig ér. Aztán a dráma úgy ér véget, hogy a főhős helyén nincs már egyéb, csak egy homokkupac. Csak sejteti már ez a homokkupac, hogy ott volt valamikor ez a főhős. Most hát mindnyájunk életének ez a kifejezője, a maga külső fizikumában, biológiai létformájában tényleg nem több az élet. Majd egy kis földkupac fogja jelezni, hogy itt jártunk ezen a sárgolyón valamikor. Na de kérdezhetnénk, hogy ennyi az élet? Budapesti öreg otthonról azt olvastam, hogy ott nem szabad kiejteni a halál szót. Aki mégis vétene szabály ellen, az egy kis büntetést kell fizessen, úgy, hogy egy közpersely van kitéve, és abba bizonyos összeget kell beletennie. Ugyanebben a budapesti öreg otthonban történt az, hogy egy 80 év fölötti valaki elhunyt, aki már ugye érett gabonaként tulajdonképpen simán elaludt, és mégis a gyász jelentésére ez a szöveg volt fölírva, hogy tragikus hirtelenséggel váratlanul elhunyt. Ugye érezzük, hogy milyen groteszk ez a megfogalmazás. Ilyen nem a helyzetnek, nem a realitásnak megfelelő. Miért? Azért, mert még úgymond a 80-on túliak sem mindig mernek igazán szembesülni az elmúlás kérdésével. Márpedig a fiataloknak is. Előbb-utóbb, igenis, ezt a témát elő kell venniük, szembesülniük kell vele, mert tudjuk, hogy oda kell állni koporsó mellé, el kell válni szeretteinktől, nem mindig éri meg mindenki ugye a 80 év fölötti érett kort, hogy csendesen elaludjon. Bizony vannak tragikus, fiatalon eltávozó halálesetek is, és bizony olyankor döbbent, nagy csend lesz úrrá a lelkünkön, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk az ilyen helyzetekkel. Mi tudjuk azt, hogy a Szentírás az életről nem egy síkon beszél. Sajnos ez a biológiai létforma, amit minden ember él, ez közismerten, sok ember szemében csupán ennyi. Eszünk, iszunk, dolgozunk, rohanunk, küzdünk, húzzuk az igát, aztán behullunk a sírba, majd bekaparnak. Netán egy sírkő, egy fejfa jelzi azt egy ideig, hogy itt jártunk a földön, aztán néhány generáció után már az is elporlik, eltűnik, senki nem fog emlékezni reját. Ha csak nem jutunk valami hírneves pozícióba, vagy sok írott művet hagyunk magunk mögött, de hát ugye erre csak a nagyon kiválasztott tehetségeknek van esélyük. Mégis ők is a biológiai létük végére érkeznek. De a Szentírás, mint tudjuk, beszél egy másik életsikról is. A biosz helyett ott van egy másik görög kifejezés, a zoé, azért mondom ezt, hogy érzékeljük, hogy még a görögben is milyen hatalmas különbség van, még a két szó zengése között is. Ugye a biológiai létformáról beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy hát sokan életük jelszavává teszik azt, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Hát ez az a könnyelmű biológiai létforma, ami nem több az állatok élet színvonalánál. Azok is esznek, isznak, húzzák az igát, majd elpusztulnak. Egy döbbenetes filmet láttam valamikor fiatal koromban, az volt a címe, hogy a lovakat is lelövik, ugye? Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a filmet, ennek a fő mondani valója néhány mondatba sűrítve az, hogy egy nagy táncversenyt, nemzetközi nagy táncversenyt szerveznek, sok pár jelentkezik a világ minden tájáról, persze azt jelenti, hogy oda kell utazniuk, elszállásolással jár, ugye napokig tart a táncverseny, a végén nyilván, mint ahogy minden versenyt valaki megnyer, és a nyertesnek kiosztják a díjat, nyertes párnak. Csak hogy amikor felszámolják az ott tartózkodás költségeit, kiderül, hogy bármilyen nagy díjat kaptak is, annak teljes összege rámegy az ott tartózkodás meg az utazás költségeire. Végül egy nagy semmivel maradnak. Tulajdonképpen ez az egzisztencialista filozófiának az üzenete, amit sok más író is, ugye Hemingway is, az Öreg halász is a Tenger című művében megfogalmaz, ahol ugye az öreg halász egy élet nagy álmát akarja megvalósítani, megfogni a legnagyobb halat, ugye, a legnagyobb fogást elérni, és amikor ez megtörténik, mire kiránk cigálja valahogy, ki evickél a partra, a nagy hallal, a kis halak lerágják, és marad az üres csontváz. Testvérek, ha csak ennyi az élet, akkor ezt nem érdemes végig kínlódni. Mert ez a biológiai létforma, hogy a végén egy nagy semmivel maradunk. Na ezért mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És amikor itt ezt mondja Jézus Mártának, Máriának, a gyászoló lánytestvéreknek, a Lázár halála kapcsán, akkor Jézus nem a biosz kifejezést használja, hanem a zoét. Az evangélium ezzel érzékelteti számunkra, hogy az élet több, mint eledel. Az élet több, mint az, hogy eszünk, iszunk holnap, úgyis meghalunk. Nos hát, akinek több az élet, az igazán szembe mer nézni az elmúlással is. Az tud mit kezdeni a halállal is. És az a halál nem egy tragikus, sötét végnek, egy mindent elnyelő sírgödörnek lát, hanem az a halálra egészen másként fog nézni. Mégpedig Jézus szemüvegén át fog nézni. Gondoljunk arra, hogy amikor Jézus az ő földi nagy áldozatára, kereszthalára készül, előre közli a tanítványaival, de amikor erről beszél, soha nem beszél úgy, mint aki ezt a kifejezést használná, hogy halál. Azt mondja, én elmegyek az én atyámhoz. És ez több ízben ismétli Jézus, amikor a tanítványaival közli, hogy mi vár rá. Elmegyek az én atyámhoz. Ugye a János 14.1-ben is olvassuk ezt, elmegyek az én atyámhoz, hogy helyet készítsek nektek. Majd magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a Krisztus tanítványának a sorsa, az útja. A halál nem más, mint hogy magához vesz minket, hogy ahol ő van az atyánál, mi is ott legyünk. Ezért mondja azt Spurgeon, a neves 19. századi angol prédikátor, hogy az élet nem más, mint egy előszoba. Egy alkalom arra, hogy átöltözzünk az örök életre. Most ez az, amit nem tud Márta, nem tud Mária, amit sokan ma sem tudnak, és ezért kell szembesülnünk a jézusi tanítással, nagyon ismert történet, a Lázár feltámadása történetének kapcsán, hogy lássuk, hogy Jézus mit tanít az életről, mit tanít a halálról, mit tanít az elmúlásról. És hogyan is kell nekünk értelmeznünk azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Most hát, azt mondja a Jób könyve 14. rész első verse, hogy az asszonytól született ember rövid életű, és tele háborúsággal, nyomorúsággal, hogy az élete, mint a virág, kinyílik, elhervad, eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Ugye milyen könnyen egyet tudunk mi érteni ezzel a kijelentéssel, amit a Jób könyve megfogalmaz? Igen ám, de ez csak a külső része az életünknek. Sok más helyen olvashatunk a Szentírásban hasonló gondolatot, hogy hasonló a mi életünk a virág életéhez, jön a kaszás, levágja, elhervad, és vége. Vége a szépségének, az illatának, a fiatalságának, a vonzó megjelenésének, és minden egyébnek, ugye, ami végig kísér egy emberi életet. És éppen ezért olyan nehéz szembesülni az elmúlással, és éppen ezért nehéz elengednünk egymást, ugye, amikor a szeretteink előre mennek, és amikor majd eljön az ideje annak, hogy mi is utánunk menjünk. Mégis Jézus Krisztus közelében van esélyünk arra, hogy mi is rá tudjunk hangolódni, mi a biológiai létformában élő ilyen fizikai, mulandó létformában élő emberek, rá tudjunk hangolódni arra a Jézus életre, ugye, amit más kifejezéssel közöl velünk a görög eredeti szentírás. Ehhez azonban a gondolkozás gyökeres megváltozására van szükség. Arra a radikális fordulatra, amit a szentírás megtérésnek nevez. Erről beszél Jézus is, amikor a két asszony testvér siratja Lázárt, aki már ugye el is van temetve, a sírkamrában fekszik. Jézus azt mondja, hogy feltámad a te testvéred. Erre Márta azt mondja, aki korábban ugye vádolta, hogy hát uram, ha itt lettél volna, miért nem jöttél hamarabb, nem halt volna meg a testvérem. Jézus azt mondja, feltámad a te testvéred. Márta erre úgy reagál, hogy hát tudom, hogy feltámad, majd a feltámadás az utolsó napon. Majd, egy ilyen időben kitolt, talán soha meg nem valósuló valamire utal Márta. És Jézus azt mondja, hogy most a jelenben, most a jelenben. Mint ahogy az meg is fog történni, ugye tudjuk, ezzel zárul ez a Lázár történet. Most hát nagy kérdés az, testvérek, hogy Jézus Krisztus közelében felismerjük ennek a lehetőségét, hogy benne maga a nagybetűs élet van jelen ebben a világban, benne maga az az Isten testesült meg, akinek van hatalma a halál fölött is. Mert ez a mi ős ellenségünk. A bűn következményeként jött be a halál, és a halál fölött egyedül csak az élet fejedelmének, Jézus Krisztusnak van hatalma. Most testvérek, a mi hitünk hasonlóan kellene, hogy fogalmazzon ennek kapcsán, mint ahogyan a múlt századi neves katolikus író Pilinszky mondja, hogy a mi életünk hasonló a tengerbe visszatérő vizekhez. Azt mondja, hogy a tengerbe visszatérő vizek belehalnak a tengerbe. Úgymond belehalnak a tengerbe. Valójában azonban nem szűnnek meg, csupán hazatalálnak. Nagyon szép ez a kép. Nem szűnnek meg, csak hazatalálnak. Úgy, ahogyan egy másik író, ez egy katolikus dél-amerikai író, Ernesto Cardenal, aki hasonló gondolatot fogalmaz meg ennek kapcsán, ami elmúlásunk a keresztény ember halála kapcsán, azt mondja, hogy mi nem kétségbe esve távozunk ebből a világból, mint akiknek nincs reménységük, hanem mint azok a száműzöttek, akik örvendeznek, hogy végre hazamehetnek. Akik örvendeznek, hogy végre hazamehetnek. Testvérek, amikor véget ért a 70 év babilai fogsága a zsidó népnek, ugye erről sokat hallunk a Szentírás kapcsán, akkor ott meg is van fogalmazva, hogy örvendezve, újongva mentek haza. És látták ezt a pogályok. És azt mondták rájuk, hogy hatalmas dolgot cselekedett velük az Isten, azért örvendeznek. És mint egy visszhangként, ők maguk is a hazavonuló fogságból hazatérők azt mondták, hogy igen, hatalmas dolgot cselekedett velünk az Isten, ezért örvendezünk. Mert a száműzetésből hazatérhetünk. Most testvéreim, a keresztény embernek a halála nem más, mint ilyen száműzetésből való hazatérés. Vagy egy másik képpel is lehetne ezt kifejezni. Ézsaiás 40-ben van, ugye ez a közismert ószövetségi szép profécia, ugye így kezdődik, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Hirdessétek, hogy vége van a nyomorúságának. Tudjátok, hogy ott a Kecskeméti István fordításában, ez valamikor teológiai tanár volt a múlt század első felében a kolozsvári teológián Kecskemét István lefordította a teljes Szentírás, és néhány éve ezelőtt meg is jelent. És ebben a Kecskemét Istvánféle fordításban ez így hangzik, hogy vége van nyomorúságának, az a pontos eredeti héber szöveg magyarítása szerint azt jelenti, hogy letelt katonai ideje. Letelt katonai ideje. Ugye, akik katonák voltak, azok nagyon jól tudják, hogy mit jelent, mikor letelik ez a nehéz és veszélyes szolgálati idő. Ki az a katona, aki ne örülne annak, hogy vége a katonai szolgálatnak, és haza lehet menni szülőkhöz, kedvesemhez, mert egészen más életet lehet odahaz élni, mint egy rideg kaszárnyában. Nos hát, a hívő ember földi életből való távozása nem más, mint letelik a katonai ideje, úgymond, leteszem végre a fegyvereket, nincs többé hadakozás egymás ellen, és hazamehetek az én mennyei atyámhoz, aki vár rám. Milyen csodálatos lehetőség ez. Nyilván ennek a kulcsa az, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, soha meg nem hal. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Aki hisz én bennem, ha meghal is, ugye testi halálra gondolít Jézus, akkor is él tovább az atyánál, él velem oda át. Hát ezért mondja Pilinszky, megint őt idézem, hogy az életünk nem holmi hernyó araszolás pillanatról pillanatra, bölcső és koporsó között, hanem egy tudatos haladás hazafelé. Hasonló gondolatot fogalmaz meg ő is. Mert jaj lenne nekünk, ha az egész földi életünk nem lenne egyéb, mint bölcsőtől koporsóig egy ilyen hernyó araszolás, ilyen kis csúszó, mászó, előrehaladás. Mi felé? A végső elmúlás felé, a megsemmisülés felé. Mert a hitetlen ember csak ennyit mond, és ennyit lát. Nem? A miénk egy tudatos haladás hazafelé. Mert tudjuk, hogy a mennyi a biztos célpontja a földi életünknek. Hunyadi Jánosról, a neves törökverő hősről olvastam, hogy a halálos ágyán, hát ugye készül ő is az elmúlásra, és ott vannak a barátai körülötte, és hát látják, hogy itt a vég lassan, és az egyik azt javasolja, hogy hát talán itt lenne az ideje küldeni a papért, rendezni a lelked ügyét, ugye katolikus lévén gyónjon meg. És erre azt mondja Hunyadi János, ez a nagy törökverő hős, hogy hát, tudjátok, hogy én 100 halállal szemben néztem a sok-sok csatában. Mit gondoltok? Hogy életem utolsó percére hagytam a lelkem ügyének a rendezését? Én már rég megbékültem Istennel. Elhivatjátok a papot, hogy ezt közöljétek vele. Hát igen, az, aki így harcolja végig a föld életét. Hát ő ugye olyan formában, hogy a törökök ellen is kellett harcolni a mi nemzetünk megmaradása érdekében. Tudjuk, a nagy Nándorfehérvári csata győztese volt ő. Hát másként az egész életünk valóban egy földi küzdelem. De közben meg kell békülnünk Istennel. Ez a megtéréskor történik. Ugye hányszor halljuk a Szentírásban is. Pál apostol is írja a korintusiaknak, ott a második levelében, ugye az 5. részben, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Jézus Krisztusban, az ő keresztje által, vére által lehet megbékülni idejében Istennel. És ez az a nagy fordulat, ugye, ami a hívő ember az örök életre rendeli el. És nyilván, hogy ez az a drága lehetőség, amit Jézus most fölkínál Mártának, Máriának, amikor azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én benne, ha meghal is él, az hiszed-e ezt? És Jézus mindegyre rákérdez, hiszed-e ezt? Emlékszünk, ugye, amikor meggyógyítja ott azt a vak embert is, a János 9 leírása szerint, és majd később találkozik vele, miután már ki is ebrudalták a zsidók gyülekezetéből, mert hát ugye Jézussal lepaktált, úgymond, akkor Jézus rákérdez, ugye, hogy hiszel-e te az Isten fiában? És milyen jó, amikor ilyen személyesen ránk kérdez Jézus, akár négy szemközi találkozáson, vagy itt a közösségben való találkozásban. Hiszed-e ezt, amit én mondok neked? Hiszel-e te az Isten fiában, akinek van hatalma a halál fölött is? Hiszed-e azt, hogy sorvadó kis, romlandó testi életed porsátának levetése után felöltheted a ma mennyeit, ahogy Pál apostol beszél, megint csak a korintusiakhoz itt második levélben? Mert tudjuk, hogy ha ez a mi földi sátorházunk elbomlik is, épületünk van Istennél. Nem ember kézzel csinál, hanem Isten által elkészített hajlékunk a mennyben. Vajon tudatában vagyunk ennek? Mert az, hogy a földi sátorházunk elbomlik, ezt mindenki tudja. Ugye holnap is temetés lesz megint. És hát csak egy statisztika, éppen az, hogy egy másodperc alatt meghal két ember a világon. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy óra alatt, ameddig mi itt most egy Isten tisztelettel eltöltünk, meghal 7200 ember a világon. Ugye ha robbantanak valahol a terroristák, és meghal 100 ember, le van döbbenve a világ. Hú, micsoda borzalom, meghalt 100 ember. Valóban az. Azt az egyedi esetet vizsgálva, meg a mögött álló gonosz szándékot vizsgálva, azt mondjuk, hogy valóban borzalom. De ameddig békésen itt ülünk csak egy órát egy istentiszteleten, kimúlik a világból 7200 ember. És ez egy természetes folyamat. Persze ennél több is születik ugyanazott az egy óra alatt, ezt tudjuk. De 7200 esetben egyetlen egy órán belül beüt a gyász ennyi családba. És valahogy, ugye nem is gondolunk sokszor arra, hogy mennyire mulandó az életünk, és lehet, hogy abban a következő egy percben, ugye, vagy másodpercben, csak ugye, ameddig kimondjuk azt, hogy egy, ez alatt már meghalt két ember, lehet, hogy én leszek az az egy, vagy az első, vagy második ember a következő másodpercben. Nos hát, mégis sokszor úgy hessegetjük ugye ezt a gondolatot, és nem merünk igazán szembenézni ezzel. Pedig Jézus azt mondja, ugye, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és ha valaki meghal is, ő is tisztában van azzal, hogy testi értelemben meghal mindenki, ugye, de mégis él az, mert van feltámadás. Egyszer Newton, a neves fizikust, tudóst megkérdezte valaki, tudjuk, hogy ő hitvalló keresztény ember volt, hogy hát, na kíváncsi lennék én, hogy hogy szedi majd össze Isten, ugye a feltámadásról volt szó, azt a sok-sok embert. És a nagy tudós mosolyogva kiúszta, fiókját ott a laboratóriumban, elővette egy kis doboz vasreszeléket, kiöntötte az asztalra, elővette egy nagy mágnest, fölötte, elhúzta az egész vasreszelék, összegyűlt, ráragadta a mágnesre egy csomóba. Azt mondja, így ne! Ugye, ha egy mágnesnek van ereje összeszedni egy marék vasreszeléket, hát akkor az Istennek ne lenne hatalma majd a porból összeszedni az ő teremtményei. Mert hát végül is a teremtéskor is ugyanezt történt. Mert ha nincs feltámadás, és ha nincs örök élet, és ha nincs folytatása ennek a földi 70-80 éves küzdelemnek, akkor valóban igazuk van az öngyilkosoknak. Akkor nem érdemes végigcsinálni az egészet. Akkor csak azért, hogy együnk, igyunk, elpusztítsunk egy csomó kenyeret néhány évtized alatt, és tönkreteljük közben a környezetet, és utána bekaparjanak a földbe, mint egy állatot, nem éri meg végigcsinálni. Nos hát itt jön be az a jézusi tanítás, ami nem elmélet, hanem ami elevenünkbe vág, amikor azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él az. Hiszed-e ezt? Nos hát éppen a feltámadás üzenete teszi a kereszténységet minden más világvallásnál magasabbá, többé. És éppen ez az az egyedi tanítás a kereszténységben, ami az emberi életnek értelmet és célt ad. Igazi tartalmat, mennyei tartalmat, olyan súlyát adja meg az életünknek, ugye, ami kibillenthetetlen, hogyha valóban a feltámadás ura az élet fejedelme lesz számunkra az első helye. Sajnos, ugye tudjuk, hogy a feltámadás hite még református körökben is nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. Én szeretném, ha most nagyon komolyan elgondolkozna. Legalább itt ez a 70 drága testvér, aki ma este hallgatja ezt az igét. Vajon hiszem én a feltámadást? Nekem főgondnokom mondta el, hogy ő hogy jutott élőhitre. Hát olyan templomba járó ember volt, de közben iddogált, megitta maga kis adagját minden nap, és hát az ő vallásossága és templomba járása nem sokat ért, de azért olyan jól beleverték a vallásos reakciókat és szokásokat, hogy azt mondja, hogy én amikor részegen lefeküdtem, akkor is elmondtam a mi atyánkot, de még a hiszek egyet is, mert nagyanyám belém verte. És azt mondja, hogy egyszer, amikor nem voltam én olyan nagyon részeg, csak egy kicsit úgy becsicsentve, eléggé végig tudtam gondolni azt mondja a mi atyánkot, amikor mondtam magam, amikor már lefeküdtem az ágyamban. És azt mondja, hogy amikor eljutottam oda, hogy hiszem a testünk feltámadását és az örök életet, ugye az utolsó sor, akkor azt mondja, mint egy villám belém ütött a kérdés. Te Gyuri, azt mondja, így beszéltem magammal, te Gyuri, te valóban hiszed ezt? Vagy csak mondod minden este, akár részegen is. És azt mondja, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy hát én eddig hazudtam magamnak. Hát én eddig csak ledaráltam, akár fél részegen vagy részegen, azt mondja. És attól a perctől kezdve fordult meg igazán az élete. Tehát, állj meg, ha van feltámadás, ha van örök élet, akkor én nem élhetek úgy, ahogy eddig éltem. És akkor kezdte tudatosan keresni a közösséget, a hitre jutott, megújult életű emberek közösséget. Akkortól kezdve kezdte igazán kézen fogni a feleségét, hogy gyere te asszony, te is a templomba, és keressük együtt az Urat. Hát elmondták, hogy addig össze-vissza életet éltek amúgy, és utána valóban megtérésre jutottak mind a ketten, és kiegyensett teljesen az életük, és hát ki is józanodott végére, és ez az én emberem, és aztán utána lett még gondnoka is a gyülekezetünknek. De nekem egy olyan tanulság volt, amikor hallottam az ő bizonyságtételét, hogy ott kezdődött, hogy szeget ütött a fejébe ez a kérdés. Hiszem én a test feltámadását és az örök életet? Mert ezen fordul meg az egész életünk. Ha nem, akkor hiába való minden egyéb vallásoskodás, akár templomba járás is, meg akár félrészegen a mi atyánk, vagy az imádság eldarálása is. Nos hát, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal, ugye, erre reakcióként nem csak azt kellene mondani, hogy hát majd valamikor ugye, feltámad, hanem igenis, mélyen meghajolva azt mondani, tudom, hiszem, ugye ahogy Márta is próbált itt fogalmazni, hogy hát, ha itt lettél volna, nem halt volna, de tudom, ha most is kérné valamit az atyától, meghallgatja azt, hát volt ott valami, ugye ebből a hitből, de akkor izmosodott meg, és erősödött meg igazán, amikor látta, hogy megnyitja Jézus a lázásírját, az pedig előjön, és az élet csodálatos győzelme lesz a halál fölött. Persze Lázárt Jézus visszaírta ebbe a földi biológiai létformába, aztán majd később valóban meghalt, végérvényesen úgymond, fizikai értelemben, de közben átélte ő is annak a csodáját a testvérekkel együtt, hogy Jézus még a halál fölött is úr. Nem beszél arról, amikor még megtudták, hogy Jézus fel is támadta a halálból. Nos hát, testvéreim, amikor ennek a nagyon nehéz és sokszor kikerült témának és tabu témának a mélyére néztünk úgy közösen együtt, hadd tudjuk a végén úgy kérni, ahogyan egyik múlt századi költő így fogalmaz egy ilyen verses imádságban, adj Uram bölcs halált, mint aki rátalált léte értelmére, s könnyedén felsóhajt, feledve gondot, bajt, indulhatunk végre. Vajon itt tudjuk-e majd mondani, amikor eljön a mi óránk? Vagy készen vagyunk-e bármelyik percben azt mondani, Uram, ha hívsz, megyek, feledve gondot, bajt, indulhatunk végre, mert nem egyedül kell indulnom, hanem veled, Ugye, ahogy Jézus mondta Márk evangéliumának, ott van egy szép is története, hogy sokszor szoktam ezt alkalmazni temetésekre is, amikor azt mondja Jézus, mikor beesteledik, hogy menjünk át együtt a túlsó partra. Milyen csodálatos kezdeményezés ez Jézus részéről. Tudjuk, hogy akkor jön ott a vihar a tengeren, Jézus majd lecsendesíti, ugye átjutnak biztonságban együtt a túlsó partra. Ez csak egy jelképes utazás, úgymond a Genezáret egyik partjáról a másikra. De ha arra gondolunk, hogy Jézus azt mondja, gyere testvér, ülj be az én csónakomba, vagy engedd, hogy én beüljek a te csónakodba, és menjünk át együtt a túlsó partra, akkor ha útközben viharok is jönnek, meg ránk telepszik a sötétség, ugye az a utolsó éjszaka leszakad reánk, de ott van Jézus, és vele együtt megyünk a túlsó partra. Adja az Úr, hogy ilyen formában tudjunk mi megküzdeni hitünknek egyik legnagyobb próbájával, a halál kérdésével, a feltámadás reménységében. Amen. Gyertek testvérek, adjunk hálát imádságban a mi Urunknak e mai üzenetért. Édesatyánk, örül a mi szívünk annak, hogy te nagyon őszintén szembesítesz minket az elmúlás kérdésével. Hiszen minden jel arra mutat, hogy nem vagyunk örökéletűek ezen a földön, ebben a biológiai létformában, de nagyon jó, hogy nem is kell nekünk sok száz évig élni, tapasztalni azt, hogy fogy napról napra az erő. Köszönjük neked, hogy te bölcsen szabtad meg a mi földi életünk idejét, és köszönjük, hogy független attól, hogy milyen hosszúra nyúlik az, adsz alkalmat és lehetőséget arra, hogy átöltözzünk az örökké valóságra, úgy, ahogyan az a neves angol prédikátor fogalmazta egykor. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy ne csak a külső átöltözködés vagy külső életünk csinosítása legyen fontos számunkra, hanem a lelkünk felöltöztetése, hogy az soha ne dideregjen, és amikor majd eljön az utolsó este, az a végső este, amikor végleg bealkonyul földi életünk fölött, akkor ne dideregjen a lélek, és ne kelljen halálfélelem gyötörjön minket. Istenünk, annyian elmentek már kedveseink közül is előttünk, oda-átra, és bizony előbb-utóbb nekünk is utánuk kell mennünk. De köszönjük, hogy te megjártad már ezt az utat, és köszönjük, hogy úgy fogalmaztál megváltó Jézus feltámadott Krisztusunk, hogy te elmentél az atyához. És köszönjük, hogy mi is hazamehetünk az atyához, akkor, amikor véget ér földi életünk küzdő ideje, amikor letelik, úgymond, a katonaság ideje, amikor leszerelsz minket végleg földi létünkből, és amikor haza segítesz bennünket az atya karjaiba. Köszönjük ezt a drága lehetőséget. Köszönjük, hogy te vagy az élet ura, a halál fölött is győztes Úr, és köszönjük, hogy meg akarsz ajándékozni minket az örök élet drága reménységével és a feltámadás hitével. Köszönjük, hogy ez ad célt, igazi értelmet és mennyei tartalmat, ami törékeny, mulandó földi létünknek. Urunk, vigasztald a gyászolókat, és kérünk, hogy erősíts hitben mindnyájunkat, hogy tudjunk másokat is vigasztalni és bátorítani, amikor gyászború rájuk, és mi magunk is tudjunk úgy szembenézni az elmúlással, mint akiknek örök életük van. Köszönjük neked ezt a drága ajándékot, Istenünk, és hiszük, hogy ennek jegyében és ennek birtokában engedsz tovább menni a földi életünk hátralevő útján. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.